Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, és Plecser Tamás, az Erste Bank olaj és gázipari elemzője. Jó estét kívánok, örülök, hogy elfogadták a meghívást. Közelebb van most Oroszország céljai megvalósításához, mint a háború elején volt? Kaiser Ferenc.
Jó estét kívánok, röviden nem. Tehát ugye az oroszok valószínűleg legtöbb bizonyíték erre utal, egy gyors lefolyású konfliktusra számítottak, minimális ukrán ellenállással, tömegesen dezertáló ukrán haderővel, elmenekülő ukrán kormánnyal. Ehhez képest az ukrán haderő lényegében utolsó lehetőig védi a városokat, a kormány a helyén van, ugye Zelenszkij elnök minden nap nyilatkozik, a médiaháborút nyerik az ukránok, tehát a nemzetközi közvélemény sokkal jobban elérik az ukrán üzenetek, és katonailag sem azt a félelmetes világ rettegtető orosz haderőt látjuk, amit az oroszok szerintem szeretnének, hogy lássunk. Tehát nagyon gyorsan előre töltek az orosz páncélosékek az első ukrán nagyvárosig, és aztán ott ragadtak. És a folyamatosan érkező, nyilván egymásnak ellentmondó hírek alapján, de ugye a modern infokommunikációs eszközök korában azért jól látható, hogy eszeveszett mennyiségű orosz haditechnikát lőttek ki az ukránok. Tehát nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek az oroszok, és ahhoz, hogy Putyin elnök azt tudja mondani, hogy győzött, az legalább Harkivot, tehát legalább egy másfél milliós várost el kéne, hogy foglaljon, és egyelőre Harkivot még nagyon tartják a védői. Kijevet még bekeríteni sem sikerült. Ugye egy város ostrománál az az első, hogy bekerítem, és ezzel megakadályozom, hogy oda további erősítések, lőszer, meg fegyverbe jusson. Ugye ez Kijev esetében még mindig nem sikerült az orosz haderőnek, tehát egyelőre olybá tűnik, hogy a nagy lendülettel meginduló orosz támadás megtorpant. Most, amit a műhold felvételek alapján, meg az elemzések alapján mondhatunk, hogy az orosz haderőt jelenleg éppen újjászervezik valószínűleg egy következő támadáshoz. Tehát annak a sikerétől is függ, hogy Oroszország mennyire lesz hajlandó érdemben tárgyalni. Amit eddig az oroszok tárgyalás címszóval műveltek, az leginkább nettó időhúzás volt. Akár ugye mai napon a külügyminiszterek találkozója, ahol ugye Lavrov még mindig nem bírta azt kimondani, hogy háború van, holott azért, amikor egy ország beküld 200 000 katonát egy másik országba és lövi a nagyvárosait, azt nagyon nehéz másnak nevezni. Tehát egyelőre Oroszország távolabb van a céljaitól, mint valaha.
De ami az orosz részről időhúzás, az ukrán részről időnyerés? Tehát mindenki ugyanarra játszik?
Így van. Az ukránoknak érdekük, hogy minél tovább védekezzenek, mert minél elkeseredettebb és minél sikeresebben védekeznek, annál kedvezőbb alkupozícióban lesznek, amikor megindulnak az érdemi tárgyalások.
Tehát Odessa, Mariupol.
Így van, Odessa, Mariupolt valószínűleg az oroszok viszik. Tehát borzasztó kegyetlen, de hogy Mariupolra az oroszoknak szükségük van, hogy összekössék a Krímet szárazföldi úton is a kelet-ukrajnai régióval, meg Oroszországgal. De például Odessa, például Kijevnek a Nyepertől keletre jövő része. Tehát itt vannak dolgok, amiket az ukránok megpróbálnak megmenteni. Rengeteg mindentől függ, hogy mi lesz a háború vége. Egyebek mellett attól is, hogy menet közben milyen pusztítást tudnak az orosz gazdaságban végezni a nyugati gazdasági szankciók. Tehát ez egy másik frontja a háborúnak.
Oroszország hadi tervei, hadi cselekményei fognak változni az idő múlásával? Tehát el fog jönni az a szakasz, amikor totális pusztításba megy át a támadás?
Már most itt tartunk. Tehát ugye ezt lehet látni, hogy az első pár napban az oroszok precíziós fegyverekkel, főleg Iskander ballisztikus rakétákkal, ugye ezek nagyjából 500 kilométeres lőtávolsága rendelkeznek, igyekeztek kilőni, megsemmisíteni a reptereket, az ukrán légvédelmet, a vezetés irányítási pontokat. Na most ezen eszközök közös jellemzője, meg a szintén bevetett Kalib robotrepülőgépeknek, hogy ezek iszonyatosan drágák. És az orosz haderő, a legtöbb elemzés azt mondja, a precíziós fegyverrendszerének a döntő többségét már felhasználta. És gyakorlatilag az első hét végén tértek rá arra az oroszok, amiben sajnos hagyományosan nagyon jók, hogy akkor lövünk mindennel. Ugye rakétasorozatvetőkkel, tüzérséggel, ez már nem precíziós, városok ellen nem is szokták használni, de az oroszok igen. Gondoljunk bele, hogy Groznit kétszer így ostromolják a két csecsen háborúban, és az ugye a saját területük volt. Tehát most már az oroszok taktikát váltottak. Ugye eddig az volt, hogy az ukrán vezetés elmenekül, az ukrán haderő szétszalad. Most a legtöbb elemző azt mondja, és én is hajlok arra, hogy most az a cél, hogy a bekerített városokban a lakosságtól megvonjuk az élelmet, a vizet, a fűtést, az áramot, nem hagyjuk őket elmenekülni. Ugye lásd, hányszor lőtték már az oroszok ugye az úgynevezett zöld folyosókat, és ezzel a lakosság szenvedésén keresztül veszem rá az ukrán vezetést arra, hogy megadja magát. Ugye ez lényegében azt jelenti, hogy mindegy, mit mond az ENSZ, már ezrekre róg a civil áldozatok száma. Csak ugye, amíg folyamatosan lőnek, addig nem tudjuk őket kiásni a romok alól, nem tudjuk beazonosítani őket. Tehát az oroszok abszolút taktikát váltottak, átmentek egy a civil lakosság ellen vívott megtorló háborúba, és az ő szenvedésükön keresztül akarják rávenni az ukrán vezetést arra, hogy megadja magát.
De az látszik most, hogy milyen feltételek mentén lehetne fegyverszünetet, fegyvernyugvást vagy békét kötni a két félnek? Tehát összeérnek ezek a feltételek, vagy nem is közelednek?
Ugye azzal kezdődik, hogy folyamatosan változik az orosz álláspont. Ugye a háború elején még azt mondták, hogy nácitlanítás, meg demilitarizálás, ugye ezt lefordítom magyarra, az ukrán haderőt úgy, ahogy van, szüntessék meg. Na most olyan, hogy egy 40 milliós országnak ne legyen fegyveres ereje, az a vicc kategória, pláne amikor ilyen békés és barátságos szomszédja van, mint Oroszország. Ugye most már ugye elhangzottan, hogy Ukrajna legyen semleges, Oroszország kapjon garanciákat, hogy nem fog belépni a NATO-ba, meg mondjon le a Krímről, meg ugye Donetszkról, meg Luhanszkról. Ez már lehet tárgyalási alap. Ez már lehet tárgyalási alap, csak ugye az ukrán vezetés ebbe sem feltétlenül egyezik bele, mert ha most ebbe beleegyezik, akkor pár évvel később Moszkva esetleg újabb igényeket nyújt be. Tehát az ukránoknak most még muszáj valameddig kitartani, hogy később ementén meg tudjanak egyezni.
Azt látják-e az ukránok, és látja-e harmadik fél, hogy milyen önkéntes alakulatok harcolnak Ukrajnában az ukrán fél mellett? A hírek tele vannak mindenféle világ minden részéről érkező profi, félprofi vagy korábban profi katonákkal.
Ugye eleve az ukrán haderőnek van egy olyan része, ezek a különféle volt ilyen szabad csapatok, akik kvázi regulárissá váltak, amiknek valóban van egy jobboldali hátterük, ugye az Azovtól kezdve a Dnyipró zászlójakig. Ugye másik, hogy ugye most 10 000 számra térnek haza az ukrán tartalékosok, ugye őket kvázi most kiképzett sorkatonák, őket ugye most egy általános hadkövezettségre hivatkozva állítják be a harcba, és ugye megtippelhetetlen számú nemzetközi, úgymond ezt nevezik nemzetközi brigádnak, külföldi harcos érkezett. Na most köztük vannak lelkes önkéntesek, meg szerencselovók, akik csak a pénzért. Nyilván az ő fegyelmezésük sem lesz egyszerű, tehát nincsenek pontos számok. Nyilván az ukránok jóval nagyobb számot mondanak, az oroszok nem mondanak semmit, csak azt, hogy aki nem ukrán állampolgár, az nem fogja megkapni a hadifogoly státuszt, amire az ukránok meg azt mondták, hogy akkor mindenki megkapja az ukrán állampolgárságot, tehát itt zajlik egy kommunikációs háború, de igazából a védelem zömét azért az ukrán haderőnek a kiképzett állománya végzi. Ugye nagyon fontos, hogy 2014 után jelentős amerikai és brit támogatással az ukrán haderőt kiválóan kiképezték az orosz haderővel szembeni védelemre. Ez most látszik is. Tehát olybá tűnik, hogy az ukránok jobban felkészültek abból, hogy milyen harc várható, mint az oroszok, akiket még egyszer mondom, rettentesen meglepett ez a nagyon sikeres és elkeseredett ukrán ellenállás.
Olyan kockázat nincs a külföldi erők ukrajnai működésével, hogy azok az ukrán fél akaratától függetlenül magánakciókba, provokációkba bármibe kezdenek egy harmadik hatalom vagy entitás érdekében?
Hát ugye ezt nehéz megmondani, ugye eleve az önkénteseket nyilván a frontvonalba fogják vinni, hiszen ők harcolni érkeztek. Az meg ugye az orosz-ukrán peremvonal, az mélyen benne van Ukrajna területén. Valószínűleg nem lesznek csak önkéntesekből álló egységek. Tehát a parancsnokok valószínűleg ukrán tisztek lesznek, ugye nincs erre vonatkozó információ, de épeszű állam, épeszű haderő nem hagyhatja, hogy ilyen kvázi ilyen szabad csapatok jöjjenek saját vezetéssel. ukrán egyenruhát kapnak, fegyverzetet kapnak, tehát valószínűleg betagolják őket, azt is megnézik, ki mennyire képzett, tehát nagyon sokan például a francia idegen légióból érkeztek annak a veteránja, hát nyilván ők azért nagyon más harcértékkel érkeztek, mint azok a mondjuk szerencsevadászok, vagy egyszerűen csak kalandvágyok, akik még katonai kiképzést sem kaptak. Tehát ez egy nagyon vegyes csapat, abszolút vegyes harcértékkel, inkább propaganda és kommunikációs jelentősége van, hogy az Zelenszkij meg az ukránok el tudják mondani, hogy a világ még így is küldött nekünk segítséget.
Az látszik-e ennyi idővel a háború kezdete után, hogy a szankcióknak milyen hatása volt az orosz gazdaságra? Azt hogy kell megmérni egyáltalán? Oroszország hatalmas, a gazdasága is nagy.
Hát ez nehéz kérdés, és nem teljesen az én szakértelmem, de én azt látom, hogy egyrészt Oroszországot nagyon meglepte az, hogy ezek a szankciók ilyen gyorsan és ilyen egységesen érkeztek. Másrészt ezeknek a hatása sokkal gyorsabb és sokkal erőteljesebb, mint amire lehetett számítani. Jól látható például az, hogy a rubel árfolyama milyen mértékben elkezdett zuhanni, ez azt gondolom egy elég jó indikátor. Illetve hát én azt hiszem, hogy az átlag oroszt is meglephette ez, hogy mondjuk nem tudja használni a bankkártyáját, mert ugye ez a bankkártya jó eséllyel a Visa vagy a Mastercard rendszerhez van kötve, amit ugye gyakorlatilag most Oroszországban nem lehet használni.
Az orosz gáz- és olajipart mennyire érinti egy ilyen konfliktus? Tehát hogy kell elképzelni, hogy néz ki az orosz gáz- meg olajipar?
Nyilvánvalóan fogja érinteni, és nagyon sok oldalról fogja érinteni. Ami rövid távon egy nagyon fontos tényező, hogy vajon milyen mértékben kell csökkentenie Oroszországnak a földgáz és kőolaj termelését. Arról van ugyanis szó, hogy a piacai megrendültek ennek az országnak. Ugye a fő piaca, külpiaca Oroszországnak elsősorban Európa. Földgázban egyértelműen messze a legnagyobb piaca, de a kőolaj esetében is a szállításoknak több mint a fele Európába megy. Na most látható, hogy az európai fél nem feltétlenül szeretne orosz nyersanyagot vásárolni. Vannak már most ki nem mondott kockázatok. Egy konkrét példát hadd mondjak. A kikötőkbe nem hajlandók beállni a világ tankerei jelenleg, ugyanis a kikötőkbe, hogy beálljon egy ilyen hajó, ehhez biztosításra van szüksége, viszont a biztosítás nem fedezi a háborús kockázatokat. Már most volt több példa, hogy kereskedelmi hajókat a Fekete-tengeren meglőttek az oroszok. Én 5 ilyen esetet hallottam, és ez az 5 eset ez azt mutatja, hogy ezek a hajók igenis komoly kockázatot visznek akkor, hogyha beállnak egy orosz kikötőbe. Na most ennek hatására például már most lehet hallani, hogy az orosz olajexport, ami olyan 5 millió hordó naponta, ez olyan 1-1,5 millió hordóval lecsökkent, különösen azért, mert a tengeri kikötőkből egyszerűen nem hajlandók ezek a hajók elszállítani az olajat, nem hajlandók egyszerűen beállni oda. Emellett több vevő önkéntesen is már szankcionálja magát, azt mondja, hogy nem vásárol orosz kőolajat. Például a Shell 3-4 nappal ezelőtt még vásárolt olajat, ez kijött a holland sajtóba, illetve az angol sajtóba is, nagyon komoly botrány lett belőle, utána a Shell 2 nappal rá azt mondta, hogy több orosz olajat én nem vásárolok. Tehát ez is hat, és ez is gyakorlatilag azt eredményezheti, hogy az oroszoknak egyre nagyobb gondjuk van az eladásokkal. Na most ekkora mennyiségű olajat és gázzal nem lehet mit kezdeni.
De hogy néz ki az, amikor nem veszik meg, akkor elzárják az olaj kulcsapját? Tehát az nem tűnik olyan nagyon egyszerűnek, vagy letárolják valahova?
Hát ugye ez az egész folyamatos termelésre, szállításra és ellátásra van építve. Nyilván van a rendszerben valamennyi buffer, tehát magyarul valamennyit el tudnak tárolni földgázból is és kőolajból is, de ezek a tárolók, ha megtelnek, akkor egyetlen megoldás van, hogy a csap elejét lekapcsolom. Viszont ennek technológiailag olyan visszahatása lehet, hogy ez magát a termelési kapacitást is lecsökkentheti. Egy konkrétumot mondjak, hogyha egy földgázkutat lekapcsolok, akkor nem biztos, hogy a visszakapcsoláskor az a földgázkut újra tud indulni. Tehát elképzelhető, hogy akár az egész beruházást újra kell indítanom, azért, hogy az a földgázmező újra termelő legyen.
Az olaj meg a földgáz Oroszország szempontjából export helyzete az ugyanúgy néz ki? Az egyik egy folyadék, a másik meg egy gáz.
Hát gyakorlatilag bizonyos szempontból igen. Korábban azt beszélték, és az volt a fáma, hogy az olajból sokkal nagyobb bevétel van, mint földgázból. Viszont mostan magas földgázárak hatására gyakorlatilag hasonló bevételi forrás jelent már az országnak a földgáz exportja, mint a kőolaj exportja.
Hogy néz ki az orosz földgáz export? Ez milyen útvonalakon, milyen kerülőkkel, milyen átkapcsolási lehetőségekkel és hova megy?
Meg kell különböztetni vezetékes és cseppfolyós földgázt. Oroszország esetében a vezetékes jelenti a sokkal nagyobb volument, 5-6-szor akkora, mint a cseppfolyós értékesítés. A vezetékes földgáz az gyakorlatilag elsősorban Európába megy. Kína fele egy darab vezetékük van, amit 2019-ben adtak át. Ez a jó nevű Szibéria ereje nevű vezeték, ami egyébként rekordköltséggel épült, és egyre nincs kihasználva. Csak hogy pár számot is mondjak, Európában 155 milliárd köbméternyi földgázt exportált Oroszország 2021-be, ezen kívül 20 milliárd köbmétert Törökországba, ezek vezetékes földgáz mennyiségek, ezzel szemben Kínában vezetéken 10 milliárd köbméter ment el mindössze, és cseppfolyósan is 6,5 milliárd köbméter ment Kína felé. Tehát Kína 16,5 milliárd köbméter, Európa Törökországgal 175 milliárd köbméter. Látható, hogy szinte nagyságrendi különbség van.
Európa vesz ebben a pillanatban orosz gázt?
Igen, vesz. Gyakorlatilag a földgáz szállításokban jelentős fennakadás nem történt. Volt egy-két nap, amikor a Jamal félsziget kapacitásait nem használták ki az oroszok, de rákövetkező napokban még nagyobb mennyiségű gáz is jött, mint ami egyébként szokott jönni. Úgyhogy jön a gáz, ilyen szempontból nincsen probléma.
Jönni is fog a gáz? Európa fogadó kész a gázra? Fenn akarják ezt tartani? A német kancellár azt mondta, hogy nem lehet kiterjeszteni a szankciókat. Ezért több állam is egyetért.
Hát sajnos az a helyzet, hogy rövid távon nehéz helyzetben van Európa. Tehát én azt látom, hogy 3-4 évig legalább fenn kell tartani az orosz gázszállításoknak körülbelül a 30-40%-át. Ellenben, ha ezt nem tesszük, akkor nagyon komoly gazdasági hatásai lesznek. 10 éves távon valószínűleg Európa teljesen le tud válni az orosz földgáztól, ha megvan rá a kellő akarat, a kellő pénz és a kellő külpolitika. Hát ez a három feltétel.
30-40%-át? Miért csak annyit? A többi az valahonnan máshonnan megszerezhető?
Hát ugye több elemzés is napvilágra látott ezzel kapcsolatban. Talán a legfontosabb az Európai Uniónak két nappal ezelőtti elemzése, ami azt mutatja, hogy körülbelül a 155 milliárd köbméteres orosz földgázimportból olyan 100 milliárd köbméter különböző pontokon keresztül, különböző kormányzati intézkedések révén gyakorlatilag pótolható. Ebben vannak keresleti és kínálati lépések is. Keresleti lépések alatt olyat értek, hogy próbálunk máshonnan behozni földgázt, például cseppfolyós földgáz formába, belső források formájába, illetve vannak olyan intézkedések is, amelyek például a keresletet próbálják lecsökkenteni, mondjuk alacsonyabb hőmérsékleteket teszünk a házakba, vagy egyéb más módon csökkentjük ezt. Van egy nagyon komoly felfuttatás is egyébként a nukleáris energiába, a szénenergiába, illetve adott esetben földgáz helyett használhatunk kőolajszármazékokat is bizonyos erőművekbe. Tehát ezek a módszerek azok, amelyek segítik ezt a földgázfüggésnek a csökkentését.
Az orosz hadvezetés az olaj- és földgázpiacon beálló helyzettel számol, vagy az orosz gazdasági vezetők dolga ilyenkor?
Ugye amikor az orosz vezetésről beszélünk, egy nagyon zárt, gyakorlatilag haveri körről beszélünk. Tehát majdnem mindenki azért már túl van a 6. X-en, szinte mindenki valamelyik szovjet titkosszolgálatban kezdte karrierjét, KGB-ben, vagy ugye a katonai hírszerzésnél és elhárításnál, GRU-nál. Igazából, ahogy az egyik ismerősen megfogalmazta, nincs köztük közgazdász. Tehát nincs köztük igazi gazdasági szakember, tehát aki a legfelsőbb bizalmi körében Putyinnak benne van. Ugye azt lehet látni, hogy az eddigi orosz hadműveletek nem sértették meg a vezetékeket. Tehát azért valamilyen szinten ügyelnek arra, hogy ezek működjenek. Tehát Ukrajnán keresztül is folyamatosan érkezik az energiahordozó, akár a kőolaj, akár a földgáz. Benne van, hogy megsérülnek. Tehát most azért azt látjuk, hogy az orosz csapatok egyre inkább válogatás nélkül tüzelnek, olyan eszközökkel is, mint a, ugye a termobarikus, tehát a lökéshullámmal és az utána fellépő vákummal pusztító bombák, vagy a rakétasorozatvetők. Ezek ellen úgy gondolom, hogy az, hogy a vezetékek döntő többségében a föld alatt mennek, valami védelmet nyújt. Ugye a nyomvonal mentén nincsenek heves harcok, mert a leghevesebb harcok a nagyvárosokban vannak. Ugye ami sérült vezeték, azok olyan kisebb regionális ellátás biztosító mellék vezetékek voltak eddigi információink szerint. Nem gondolnám egyébként, hogy a katonáknak a fronton különösebben azzal kéne foglalkoznia, hogy akkor hol a vezeték. Tehát nekik megvannak a saját feladataik. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Oroszországnak elemi gazdaság érdeke, hogy amíg lehet, addig szállítson, hiszen ebből pénze van. Most pedig a pénzre, a nyugati kemény valutára nagyobb szüksége van Moszkvának, mint valaha.
De akkor az a gondolkodás az logikus, hogyha Oroszországgal bárki üzletel, az a háborút segíti? Vagy ez propagandisztikus gondolkodás?
Igaz. Tehát nyilvánvaló, Oroszországról tudni kell, hogy világviszonylatban az egyik legmagasabb arányaiban összeget költi védelmi célokra, tehát az orosz védelmi költségvetés messze több, mint a nemzeti össztermék 4%-a. Ugye ez Magyarország esetében messze a kettő alatt van. Ugye megdupla, tavaly évben a legtöbb elemzés szerint Magyarország a GDP-nek 1,6%-át költötte védelmi célokra, Oroszország 4,2%-t. De nyilvánvaló ennek függvényében is, hogy azért a befolyó jövedelmet nem csak a háborúra költik az oroszok, teljesen természetes módon, hiszen az államnak üzemelni kell, az energiatermelő komplexumnak működnie kell, tehát egy az egyben ezeket az összegeket nem fordítják a háborúra, viszont mivel most Oroszország épp háborút vív, háborúban meg az első cél a győzelem, valószínűleg a lehető legnagyobb összeg ebből nyilvánvaló módon a háború finanszírozására, illetve az embargó gazdasági hatásainak a mérséklésére fog fordítódni.
Éjszakai műhold képeken azt lehet látni, hogy Ukrajna gyakorlatilag sötét. A környező országok ki vannak világítva. Áram nem kell a gázvezeték meg az olajvezeték működtetéséhez, vagy azt külön hálózaton csinálják? Hogy működik ez? Becsett Tamás.
De szükséges, és amikor én hallottam, hogy le akarják kapcsolni az ukrán áramrendszert az oroszok, többek között ezzel is foglalták el a Csernobili erőmű és környékét, ahol az egyik legnagyobb áramelosztó központ is van, pont az ott az első gondolatom, hogy hát szép és jó, de akkor hogy fog Oroszország Ukrajnán keresztül földgázt, illetve kőolajat exportálni. Ezeknek van természetesen backupjuk, be is tudják kapcsolni, de hát ugye hol van az irányítás? Valószínűleg ukrán kézbe. Egyébként annyira furcsa az egész helyzet, hogy ugye elméletileg Oroszországnak fizetnie kell Ukrajnának ezekért a szolgáltatásokért. Nem tudom, hogy egy ilyen háborús helyzetben hogy történik meg ez a fizetés. Egyáltalán megtörténik-e? Vagy jó hiszeműen az ukránok tovább üzemeltetik ezeket a vezetékeket.
Miközben lőnek egymásra?
Miközben lőnek
az
egymásra.
Az olajszakma az igen. Együtt működik?
Nem tudom, nem hiszem, vagy nem tudom, hogy ez hogy van. Én valószínűleg nem. Nem tudom elképzelni egyébként, hogy kapcsolat legyen. Illetve hogyan csinálják ezeknek a vezetékeknek a karbantartását? Tehát azért időnként azért meg kell vizsgálni, meg kell nézni, cserélni kell darabokat, kompresszorokat kell cserélni. Tehát én azt gondolom, hogy idő kérdése, hogy ez a vezetékrendszer ennek a kapacitásai csökkenni fognak. Én azt gondolom, hogy fel kell készülni itt a MOL-nak is, illetve az összes olyan cégnek, aki a barátságkőolajvezetéken és a testvériség földgázvezetéken kapja a nyersanyagot, hogy itt ellátási problémák lesznek ezeken keresztül.
De nem szakaszolható ki más területekre? Tehát nincs alternatív vezeték?
De van, tehát több vezeték érkezik, viszont ezeknek azért komoly a kapacitásuk, tehát elképzelhető például, hogy Oroszország a hosszú távú szerződéseit nem tudja többek között teljesíteni amiatt, hogy mondjuk a testvériség vezetékrendszer nem tud szállítani. Ugye a hosszú távú magyar gázszállítási szerződés is úgy szól, hogy 4,5 milliárd köbmétert kapunk évente, ebből 3,5 milliárd köbméter jön az a bizonyos török áramlat vezetéken, 1 milliárd köbméter pedig a hagyományos régi testvériség gázvezetéken. Tehát valamennyi mennyiséget az oroszoknak azon is szállítaniuk kellene. Ha az a gázvezeték végleg leáll és nem tud szállítani, akkor Oroszország ezt a szerződést megszegheti felénk.
Beszélgetésünk idejéig nincs megállapodás az orosz és az ukrán háborús felek között, sem tűzszünetről, sem fegyvernyugvásról, semmiről. Milyen sorrendben szokott ez történni? Előbb egy fegyvernyugvás, aztán tűzszünet, vagy az ugyanaz? Hogy kell elképzelni?
Lényegében ugye a fegyverszünet vagy tűzszünet az ugyanaz. Ugye ilyenkor meghatároznak egy időpontot, amitől fogva nem lehet lőni. Ezt nagyon nehéz betartani, még a mai modern időkben is, mert pláne az ukránoknál rengeteg alegység, akár rajok is, tehát 5-6 katona ilyen gerilla hadviselésre állt át. Tehát, hogy mindenki megkapja, az eleve nehéz. Ugye voltak ilyen átmenti úgynevezett fegyvernyugvások, amikor ezeket a menekülő folyosókat kellett volna biztosítani. Ezeket döntő többségében megszegték. Tehát az oroszok szerint az ukránok szerint oroszok. Mivel ugye zömmel ukrán menekülőket lőttek, ilyet meg az ember a sajátjaiban nem feltétlenül csinál, az a nemzetközi közösségnek az az általános vélemény, inkább az oroszok azok, akik ezt tudatosan megszegik. Ugye ez összefügg megint azzal, hogy ki kell éheztetni a városokat, meg kell törni az ukrán ellenállást, és a katonák kevésbé lelkesek, ha látják a polgári lakosság szenvedését. Tehát ez egy nagyon kegyetlen, de valószínűleg működőképes orosz stratégia elgondolás. Tehát ha megvan a fegyvernyugvás, ugye visszatérve az eredeti kérdésre, tehát megvan egy tűzszünet, és nagyjából beszűnnek a harccselekmények, hogy egy-két lövés, mesterlövészek, stb. Még sajnos benne van. Ugye eszeveszett mennyiségű harag, meg düh halmozódik fel mind a két oldalon a veszteségek hatására, de úgy nagyjából a nagyobb harccselekmények véget érnek, akkor elkezdődhet a béketárgyalás. Tehát az egy jóval hosszabb folyamat. Ugye gondoljunk bele, hogy például a második világháborúban is 45. május 8-án, 9-én ugye a nyugatiaknak, meg a Szovjetuniónak is a németek leteszik a fegyvert. Hát ehhez képest békét 91-ben sikerül majd kötni, ugye amikor az NDK és az NSZK kvázi összeolvad. És a kis vesztesekkel is, ugye Magyarországgal, Olaszországgal, Bulgáriával, Romániával csak 47-ben. Tehát a béketárgyalás, meg a békekötés az egy jóval hosszabb folyamat, az már egy alkudozás, az a nemzet, ott már jogászoki a főszerep. Ugye a fegyvernyugvás az a nagyon fontos dolog, mert addig nincs értelme komolyabb béketárgyalásokat elkezdeni, amíg zajlanak a harccselekmények. Tehát az első lépés mindig az, hogy egy fegyver vagy úgy tűzszünetet tudjanak nyélbe ütni a felek, ami ki is tart. Tehát ami hosszabb ideig ugye megszünteti az ellenségeskedést.
De ez az oroszok és az ukránok ügye kettejüké, vagy elképzelhető, hogy a fejük fölött valamely harmadik hatalom kieszközöl egy olyan megállapodást, amiben például az van, hogy fogadják el a Krímet, meg amit eddig az oroszok vitték, és az ukránokat ráveszi arra, hogy a további vérontás érdekében ezt ti is fogadjátok el. Ez elképzelhető, vagy ez egy spekuláció? Mert ugye az oroszok követelései nem csak az ukránokra vonatkoznak, hanem a NATO-ra is vonatkoznak. Tehát a NATO ebből a szempontból egy tárgyaló fél lehet.
Na most ugye az oroszok feje fölött senki nem fog kieszközölni semmit. Tehát ugye Oroszország ugye itt az erőpozíciójából akar és hajlandó is tárgyalni. Ukrajnát nyilván lehet noszogatni nyugatról is. Ugye nyilván most mindenki közvetíteni akar, egyelőre finoman szóló és mérsékelt siker. Ugye Macron francia elnöktől kezdve a német kancelláron át, az izraeli miniszterelnökig, ugye az Amerika Egyesült Államok is próbálkozik a pápa. Tehát Törökország. Gyakorlatilag Törökország, ugye próbálkozott most közvet, mindenki, gyakorlatilag az egész európai közösségnek, magának a NATO-nak is az az érdeke, hogy ez a borzalom, nem is beszélve az ukránokról, a lehető leghamarabb érjen véget. Csak ugye az a baj, hogy jelenlegi orosz feltételek alapján az ukránok azt mondják, hogy tulajdonképpen az nem tárgyalási pozíció, hogy feküdjünk bele a koporsóba, húzzunk magunkra a fedelet, az oroszok meg ráhányhatják a földet, hogy a világ többi részének jó legyen. Hát Ukrajna egyelőre még úgy érzi, hogy meg tudja magát védeni. és kivár. Ugye itt maga az ukrán vezetés is nagyon borzasztó helyzetben van, mert valószínűleg ennek tényleg az lesz a vége, hogy Ukrajna hivatalosan is le kell, hogy mondjon a Krímről, meg valószínűleg a Donyecki, meg a Luhanszi oblasztról, tehát ugye nagyjából ez megyének felel meg, de a magyar megyéknél jóval nagyobb területekről beszélünk, úgy is, hogy ezek az úgymond szeparatisták, mert hát igazából orosz katonákról beszélünk, ezek ennek a két közigazgatási területnek kb. 40%-át ellenőrizték eddig. Tehát bizonyos szintű orosz hódítást így is úgy is el kell fogadni. Az ukránok most nagyon sok szakértő azt mondja, én is hajrok rá, azért harcolnak ilyen elkeseredetten, hogy ne az egész Dnyepertől keletre eső területet kelljen átadni az oroszoknak. Mert az Ukrajna területének majd a felét jelenteni, plusz ugye megnézzük az orosz nacionalisták térképeit, meg azt, hogy gyakorlatilag az orosz flottának a legtöbb partra szállító egysége a Fekete-tengeren van Odessa körül. Az orosz tervekben esetleg az is benne lehet, hogy az egész Fekete-tengeri partvidékét elfoglalják Ukrajnának. Na most nyilván az ukránok számára ez nem opció, mert így elveszítenék a tengeri kijáratukat, elveszítenék a gazdaságuk jelentős részét, a mezőgazdasági termelőterületük jelentős részét. Tehát eddig is iszonyatos pusztítást okozott a háború, de ezekkel a veszteségekkel az az ukrán állam, amit ismerünk, az megszűnne létezni. Lenne valami mini Ukrajna, ami valószínűleg erősen jobboldali és borzasztó orosz ellenes irányba csúszna el. Ez senkinek nem lenne, az oroszoknak se, gondolom én. Aztán meglátjuk.
A NATO-nak milyen lehetőségei vannak? Azt minden civil tudja, hogy harc érintkezésbe orosz meg NATO katona nem kerülhet. Ezt senki nem is akarja, senki nem is mondja. Milyen lehetőségei vannak?
Ugye a NATO a lehetőségei határaig segíti Ukrajnát. Tehát ugye azt látni kell, hogy ahogy elkezdődtek a hadcselekmények, a britek meg az amerikaiak azonnal hazahívták azokat a kiképzőket, akik segítettek az ukrán haderő kiképzésében. Tehát még a lehetőségét is el akarták annak kerülni, hogy akár brit katonák, akár amerikai katonák ezeknek az összecsapásoknak az áldozatává váljanak, annál is inkább, mert ugye ott az otthoni közvélemény is hát brit katonákat, amerikai katonákat öltek. Tehát a NATO nem akar eszkalálni, esze ágában nincs a NATO-nak megtámadni Oroszországot, bármit is mondjon az orosz vezetés. Teszem hozzá, az orosz kommunikációnak ez a része, ez hazúra szól. Tehát ez az orosz lakosságnak üzen. Amit a NATO most tesz, és ez nem kevés, hogy rengeteg úgynevezett könnyű kézi fegyverrel, váról indítható légvédelmi rakétával, páncéltörő rakétával, egy ember által hordozható páncéltörő eszközökkel szereli fel az ukrán haderőt. Ugye ezek fegyverek döntő többsége majdhogy nem bolondbiztos. Tehát egy napos képzéssel pár órát el lehet nagy magabiztossággal sajátítani a kezelésüket. Jelentős részüket az ukrán haderő már ismeri is. Ugye a volt VS tagállamok készleteiből átadtak egy csomó Strelát. Ugye ez a szovjet verziója volt az amerikai Stingernek. Érkeztek Németországból, meg máshol, és amerikai Stingerek is. Tehát a NATO azt teszi lehetővé az ukránoknak, hogy tovább kitartsanak. A NATO kezelhet ukrán sebesülteket, csak utána ugye őket internálni kell. Tehát nem, ugye a nemzetközi jogok szerint ők már nem mehetnek haza, de nyilván aki súlyosan megsebesül, az nem fog visszamenni. Tehát a NATO nem akar eszkalálni, viszont amit nemzetközi jogilag megtehet, anélkül, hogy hadviselő féllé válna, azt meg fogja tenni, már csak azért is, mert a NATO ezzel a saját keleti szárnyának is üzen. Tehát a Baltikumban, Lengyelországban, Romániában, ahol ugye mondjuk úgy nem pozitívak az Oroszországhoz fűződő történelmi emlékek, és még nagyon finom voltam, ott azért van egy komoly aggodalom, hogy Moszkva, ha végez Ukrajnával, akkor nem fog leállni. Nagyon komoly aggodalom van egyébként Moldvában is, hiszen ugye nekik is megvannak a saját szeparatistáik, az úgynevezett Transznisztria köztársaság, és ott is több ezer orosz, hát erős idézőjelben békefenntartó katona állomásozik. Tehát itt azért komoly aggodalmak vannak, ugyanakkor azt is látni kell, hogy olyan szinten le van most kötve az orosz haderő. Olyan mennyiségben pusztították már most el a technikai eszközeit, meg egyébként valószínűleg az élő erejét is. Tehát nem szabad elhinni az ukrán adatokat, ők mert 10 000 fölé becsülik az orosz halottak számát, de ugye a nyugati források is azt mondják, hogy a sok, de a 4 000 reális. Minden egyes halott katonára 3-4-szeres szorzóval jut a sebesült. Tehát a 200 000 főnyi bevetett erőből az orosz haderő óvatos beslések szerint körülbelül 12-15 ezer főt, azaz nagyjából 7%-ot már elveszített. Két hét alatt. Tehát az amerikaiak nem szenvedtek ekkora veszteséget 20 év alatt Afganisztánban, vagy 10 év, 8 év alatt Irakban. Tehát az ukránok borzasztóan megnehezítik az oroszok dolgát, ez viszont nem lenne lehető, nem lenne lehetséges a NATO segítsége nélkül.
Az orosz gazdaságban a gáz meg az olajipar, az mekkora szelet? Ha azzal valami történik, az mekkora lukat üt a költségvetés? Pecsen Tamás.
Hát ez a korábbi adatok alapján körülbelül a költségvetésnek a bevételének a 35-40%-át jelentette. Mivel most jóval magasabb olaj és gázár van, én azt gondolom, hogy ez az arány növekedett, tehát valószínűleg 50% fölött lehet a költségvetési bevételnek, ami az orosz olaj és gázból származik. Hozzá kell tennem azt, hogy ez ugye végighalad azért a gazdaság többi részén, tehát áttételesen még nagyobb ennek a hatása. Ahogy egyébként a nyugati szaksajtó sokszor leírja Oroszországot, tulajdonképpen az ország nem más, mint egy nagy benzinkút.
Ha ez kiesik, akkor mi történik Oroszországgal? Ez nyilván egy jövendőlés, mert nem tudjuk, hogy kiesik-e, nem tudjuk, hogy holnap mi történik az orosz-ukrán háborúban, de számolnak ezzel?
Hát ha ez kiesik, akkor Oroszország valószínűleg egy jelentős gazdasági visszaesést fog elszenvedni, és el fog szegényedni. Én olvastam bizonyos olyan adatokat, amely szerint a 90-es évek második felében Oroszország lakosságának közel a fele $1 alatti jövedelemből élt. Ez ugye a szubszaharai szegénység. Én tartok tőle, hogy az ország ide visszasüllyedhet.
Említette a kínai irányú vezetéket, Szibéria ereje. A kínaiak akarnak több orosz olajat és gázt vásárolni. Kína óriási, fejlődő ország.
Igen, szeretnének, viszont a kínaiak nagyon óvatosak. Egyrészt tudni kell Kínáról azt, hogy nagyon jó felméri a párt, hogy a legnagyobb sérülékenysége Kínának a rendkívül nagy energiaéhsége. Ugye Kína a legnagyobb kőolajimportőr ma messze a világon, de messze, tehát sokkal nagyobb, mint az utána következő. Importőr cseppfolyós földgázból a legnagyobb, most már megelőzték Japán tavaly, és hát ugye kőszénből is a legnagyobb importőrök a világban, ami ugye meglepő, hiszen Kínának magának is nagyon komoly kőszén tartalékai vannak, sőt gyakorlatilag az áramtermelése 80%-ig kőszénre alapul, de kőszénből is évi 300 millió tonnát vásárol Kína. Tehát ők nagyon szeretnék Szibéria kincseit, viszont nagyon óvatosak, nagyon jól látják azt, hogy az oroszok például hogy viselkednek most Európával, és amit utoljára szeretne a kínai vezetés, hogy egy náluk 6-szor kisebb ország elkezdjen velük erőből politizálni energia beszállításokba, vagy bármilyen más nyersanyagba. Úgyhogy a kínaiak nagyon óvatosak ebben, és nagyon kis lépésekkel mennek az oroszok felé.
Ez, milyenek a kis lépések? Közös vállalatok, közös cégek alapítása, ilyen típusú kis lépések, vagy szerződések kötése kicsiben? Mármint kínai mértékben kicsiben?
Igen, gyakorlatilag erről van szó. Ugye már említettem azt, hogy a Szibéria ereje vezeték az most 10 milliárd köbmétert szállít. Itt 2025-re 38 milliárd köbméterre szeretnék ezt felfuttatni. Tehát hozzáteszem, hogy 2014-ben is ugyanez volt a cél. Tehát látszik az, hogy azért ez a fejlődés, ez nem egy gyors fejlődés. Ezekről nagyon érdekes kommentárok voltak az elmúlt napban. Kínai vállalatok mondták, hogy őket igen nagy érdekli az orosz olaj- és gázipar, viszont a korábbi gyakorlattal szemben ők többségi tulajdont szeretnének. Ami, hát én azt gondolom, hogy orosz részről elfogadhatatlan lesz. Korábban a beengedett nyugati cégek, mondjuk a BP, a Total, az Exxon, vagy a Shell, ezek 10-20-30%-os kisebbségi részesedéseket kaptak csak orosz projektekben. Senki nem kapott többséget. Tehát én nehezen tudom elképzelni azt, hogy mondjuk a kínaiaknak többségi tulajdont adjanak bármilyen projektben az oroszok.
De Kínának nem ez a taktikája Afrikában, vagy bárhol máshol, ahol viszi a pénzt, ott többséget akar, nem?
Hát alapvetően igen, illetve mindenképpen kontrollt, tehát egy olyan jogot, amivel ők be tudják folyásolni a beruházásokat, a termelést, egyebeket. Úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy a térdre eső orosz gazdaság meg fog-e hajolni például egy ilyen kínai kérés előtt, vagy sem. Lehet, hogy a kényszer ráviszi az oroszokat arra, hogy a nemzeti büszkeségükkel szemben többségi tulajdont eladjanak néhány cégből a kínai vevőnek.
Azt lehet-e tudni, és ha igen, honnan, hogy az orosz gazdaságnak az összeomlás kritikus pillanatáig mennyi ideje van? Oroszország a világ legnagyobb országa.
Ez azért is nagyon nehéz kérdés, mert nem látunk bele az országba. Tehát a Gazprom nem egy transzparens cég például, akit én foglalkoztam. Az orosz olajcégek nem transzparensek.
Annak ellenére, hogy a szerződéseiket mindig takra betartják? Legalábbis eddig ez a hír járja róluk.
Igen, de még romlott is bizonyos szempontból a helyzet. Én emlékszem 2012-13 környékén például az Izvestia leadta utólagosan, hogy a Gazprom egyes országoknak milyen átlagár mellett ad el földgázt. Most már ezt a gyakorlatot sem követik az oroszok, tehát az összes szerződésük gyakorlatilag titkosított, nem tudjuk azt, hogy milyen alapokon működik teljes mértékben, illetve hogy mik a konkrét feltételek. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az orosz gazdaságról sem lehet pontos információkat adni, viszont amit én látok most így, hogy nagyon gyors léptékben elindult azért az ennek a gazdaságnak az összeomlása. Tehát amit szerintem az oroszok és az orosz vezetés nem mért fel, hogy azért az elmúlt 20 évben Oroszország is a világnak egyfajta integráns része lett, és hogyha ebből az integráns részből kiveszük Oroszországot, ezen kapcsolatok nélkül ez a gazdaság is gyakorlatilag nagy sebességgel az összeomlás felé fog menni.
Nem lehet önellátó? A világnak ez a legnagyobb országa? Mindene van, ásványkincsei vannak, területe van, lakossága van, mindene van.
Technológiája nincsen. Ez nagyon jól látszik egyébként például az orosz olajiparban. Az orosz olajiparnak és gáziparnak a legnagyobb kihívása, hogy a könnyen, kismélységben kitermelhető szénhidrogének elfogytak. Egyre északabbra kell menniük, egyre több tengeri fúrást kell megtenniük, egyre nehezebb lelőhelyeket kell kitermelniük. Ugye itt az iparákban egy ilyen közhely, hogy 35 éven keresztül próbálták az oroszok az egyszem tengeri fúrótornyukat megépíteni, ami a végül megépült, de nem tudott termelni. Tehát annyira rá vannak szorulva tulajdonképpen a nyugati technológiára, hogy enélkül valószínűleg az orosz olajipar nem fog tudni fejlődni, és hozzáteszem, hogy a kínaiaknak sincs egyébként ilyen fejlett olajtechnológiájuk, mint mondjuk az amerikai Halliburtonnek vagy Schlumbergének. Tehát az, hogy őket kizárják a világból, az nem csak rövid távon okoz nekik szerintem problémát, de közép és hosszú távon is gyakorlatilag egy zuhanó pályára küldi majd az orosz olaj- és gázipart.
Ha zuhanó pályán lesz az orosz olaj- és gázipar, akkor azaz a világ olaj- és gáziparára az hogy fog hatni? Kiesik egy kapacitás, nem?
Hát egy nagyon komoly potenciál kiesik, igen. Nyilván egyébként az oroszok azért próbálnak majd valamit tenni, tehát azért az látszott az ő történelmi tapasztalataik alapján is, hogyha nagyon nagy kényszer volt, akkor ők azért tudtak csodákat is művelni, tehát van olyan vélemény is a piacon, hogy majd az oroszok azért ezt megoldják, én ebben azért szkeptikusabb vagyok. Az tény, hogy valamit tenniük kell, hiszen ezt a zuhanást ők próbálják majd ellensúlyozni. Én azt gondolom, hogy ami nagy veszélye tulajdonképpen ennek a gazdasági folyamatnak az az, hogy előbb-utóbb az ország széthullhat. És ismerve a Oroszországot, a sok nemzetiségű hátterét, azt a rengeteg feszültséget, ami az elmúlt 100-200 évben összegyűlt, én azt gondolom, hogy a legnagyobb potenciális veszélyforrása a világnak inkább az, hogy az ország darabjaira hull.
Látszik-e, és ha igen, miből, hogy a Ukrajnában dolgozó orosz haderőnek mennyi tartaléka van? Ahhoz képest, amit láttunk felsorakozni a határon heteken keresztül.
Ugye megint nem látunk rá az orosz haderőre.
Tehát de műhold képeken lehetett látni,
ugye a vonatkozó katonai almanakok alapján nagyjából azt lehet tudni, hogy körülbelül 900 000 fős az aktív orosz haderő. Ehhez van 2 millió olyan kiképzett tartalékos, akiket érdemes mozgósítani, meg van még 20 millió, akiknek a jelentős része már a mi generációnk, tehát így 40-en, meg bőven 50-en felül is vannak, ők meghalni mennének a háborúba. Tehát nincs meg az a rutin, nincs meg az a képesség, hogy túléljék a frontot. Ugye ebből a 900 ezerből 600 ezer alkalmatlan szárazföldi háborúra, mert a haditengerészethez tartozik, a légierőhöz, a logisztikához, vasútépítő csapatok, egészségügy, vezetésirányítás. Ugye ebből a 300 ezer főből, ebből már legalább 160 ezer bent van Ukrajnában. Ugye ezért kezdték mozgósítani a 2 millió fős tartalékos erő egy részét, de itt már sokkal rosszabbak lesznek a csapatok, rosszabb lesz a csapatok teljesítménye. Ugye akik most ott vannak, azok azért már több hónapos, vagy akár éves kiképzettség után nagyon komoly gyakorlati tapasztalattal vannak ott. A mozgósított tartalékosok egy 1-2 hetes frissítő kiképzés után mennek, nevezzük nevén a Vágóhídra. Tehát növekedni fog az orosz veszteség. Kérdés, hogy Moszkva ezt mennyire hajlandó felvállalni. Ugye, tudni kell történelmileg, hogy az oroszok azért a saját veszteségeket is rezzeléssel arccal nyugtázzák. Most is ez a hadműveleti szünet is valószínűleg annak is köszönhető, hogy újabb erősítések érkezése várható. Ugye a műholdképek alapján jön is valamennyi. Ugye azt is látni kell, hogy 17 millió négyzetkilométerről beszélünk, tehát azt azért máshol is védeni kell. Tehát nem végtelen, hiába nagy területű ország, Oroszország ugye 142 milliós a lakossága. Tehát nem végtelenek a humán erőforrásai. És ugye itt azt is meg kell jegyezni, hogy alapvető hibát követtek el. Ugye a régi katonai logika az, hogy ahhoz egy támadó biztosan megnyerjen egy háborút, háromszoros élő erőfölényben kell lenni. És az ukránok 200 000 fős haderővel rendelkeznek, amiből körülbelül 150 000 fő a szárazföldi haderő nem. Az oroszok nagyjából 200 000 fővel indultak meg. Tehát majdhogy nem 1:1 az arány. Tehát ezért is, tehát ahogy nyomulnak előre az oroszok, hogy egyre több erőt kell biztosításra hátrahagyni. Egyre kevesebb megy előre. Ahogy az ukránok szorulnak hátra, nekik egyre több emberük lesz, mert ugye közben érkeznek a tartalékosok. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz a vége, de az jól látszik, hogy a legtöbb elemző azt mondja, hogy az ukránok még legalább 4, de akár 6 hétig is kitarthatnak. Márpedig ez elfogadhatatlanná teszi az oroszok számára háború árát, akár a katonai veszteségek, haditechnikai élőről, és ahogy az előbb elhangzott, a gazdaságról nem is beszélve.
De azt honnan lehet majd tudni, ha lehet egyáltalán, hogy mi az a pont, mi annak a pontnak a jele, amikor az oroszok számára elég?
Hát ezt náluk nagyon nehéz megmondani. Ugye egy nagyon zárt, nevezzük nevén autokratikus vezetésű államról van szó, ahol 22 éve ugyanaz az uralkodó. Most mindegy, hogy hogy hívják, élet és halál ura. Szűrt információkat kap, okos telefonja sincs. Tehát ő nem úgy kap híreket, meg olvas, mint mi, hogy szörföl és ezt is megnézi, az, amit elé tesznek. Tehát ha majd neki azt mondják az emberei, hogy itt a vége, akkor ő majd úgy dönt, hogy most deklaráljuk, hogy nyertünk. Nagyon fontos, hogy neki muszáj nyernie, ezt akkor is így kell kommunikálnia, ha veszített. Mert neki ezen múlik a túlélése. Nem lesz jele. Tehát ugye az orosz rezsim az annyira zárt, hogy egyszerűen nem látunk rá. Nem látunk be az orosz legfelsőbb vezetésbe. Az teljesen természetes, hogy az amerikai fehérházból, akit kirúgnak vagy elmegy, rögtön ír egy memoárt, meg elmondja, hogy mi volt ott. Orosz vonalon ilyen nincs. Utána megy a rezsim, és iszik egy teát, és belehal. Tehát nagyon-nagyon más a rendszer működése.
A világ olaj- meg gázipara hogy nézi az egyik társuk, versenytársuk, üzlettársuk helyzetét most? Ki mit csinál? Mit csinál Amerika? Mit csinál Venezuela? Onnan is lehet híreket hallani, hogy megpróbálják a termelést fölhúzni. Becsett Tamás.
Nagyon érdekes híreket lehet erről is valóban hallani. Pont Venezuelát említetted. Igazából Venezuela helyzete ugye olajipari szempontból nagyon nehéz, hiszen amióta ez a szocialista rezsim van náluk, Chávez, illetve Maduro alatt az ottani olajipar jelentős mértékben összeesett. Két támogatójuk volt, egyik Oroszország, másik Irán. Ugye Oroszország most nem igazán tudja őket támogatni, nagyobb gondja is van ennél. Iránnak pedig pont az a helyzet, hogy kiegyezés közelében van a nyugattal, tehát valószínűleg, ha Irán kiegyezik a nyugattal, akkor nem fogja Venezuelát segíteni. Úgyhogy a heti hír volt az, hogy nagyon magas rangú amerikai képviselők jártak Madurónál, és felvetették annak a lehetőségét, hogy amerikai cégek Venezuelával közösen projekteket hajtanának végre, és úgy tűnik, hogy venezuelai oldalról is van valami nyitottság erre. Ugye Amerika építette fel egyébként ezt a venezuelai olajipart cirka 50-60 éve, tehát van benne tapasztalatuk, és a kieső orosz nehezebb kőolajat nagyon jól lehetne venezuelai kőolajjal egyébként pótolni. A déli texasi, louisianai amerikai finomítók gyakorlatilag erre vannak optimalizálva, tehát ez lehet, hogy egy új kapcsolatnak a kezdete. De Tehát ugye mutatja tulajdonképpen ez a kép azt is, hogy Putyin annyira vállalhatatlan lett a világ számára, hogy az amerikaiak inkább Maduroval keresik a kapcsolatot, és vele próbálnak üzletelni.
Ez többször is elhangzott, hogy melyik finomító mire van optimalizálva, de más, hogy kell krakkolni a különböző típusú olajokat finomítani?
Igen, tehát az, hogy egy finomítónak hogy néznek ki az úgynevezett másodlagos egységei, ez alapvetően meghatározza, hogy milyen típusú kőolajat tud leghatékonyabb módon feldolgozni. Aki jó, egyébként az mindent fel tud dolgozni, nyilván ott az számít, hogy mekkora árkülönbségek vannak egyes típusú kőolajok között, illetve a keresleti oldalon mire van igény. Ezek határozzák meg a dolgokat. Nyilván egy magas komplexitású finomító viszont anyagilag nagyon sokba kerül, tehát ilyenkor egyfajta optimalizálást próbálnak a beruházások során a finomítók tenni, hogy mennyit ruházzak be, milyen kőolajat akarok venni. Az amerikai déli finomítók egyébként a világ egyik legjobb finomítói, tehát ők bármit feldolgoznak, de ezt a különösen nehéz venezuelai kőolajat, ezt ők nagyon szeretik.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője és Kaiser Ferenc Nemzeti Közszolgálati Egyetem docens volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.